iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Van egy interneten terjedő mondás arról, hogy ki az audiofil és ki a zeneszerető, és ezzel én nemrég találkoztam, és egészen szórakoztatónak hangzik az a kifejezés, vagy az a szólásmondás, hogy az audiofileket jobban érdekli maga az eszközpark, amivel zenét hallgathatnak, amivel a zenét élvezhetik, mint maga a zene élvezete, míg a zene szerető emberek jobban érdeklődnek maga a zene iránt, és ez egy nagyon-nagyon furcsa elképzelés számomra, hogy cél nélkül szeretni valamilyen eszközöket, miközben én magam azért elég erősen a technológiai megoldások és újdonságok felé fordulok, akkor, hogyha, akár csak akkor, hogyha kikapcsolódni szeretnék és valami érdekességről olvasni. Ennek ellenére szerintem a zene élvezet és a technológia ezen területe egy szorosan, nehezen elválasztható témakör, és pontosan arról fogunk a mostani adásban is beszélgetni, hogy hogyan válik valaki úgymond audiofillé, és itt nem feltétlenül ennek a furcsa mondásnak az értelmében, hanem hogyan válik valaki, most egyik az, hogy zeneszerető és audiofil emberré, azáltal, hogy elkezd ismerkedni egy picit a rendelkezésére álló hangképző eszközökkel.
Igen, ezzel az audiofil kifejezéssel kapcsolatban mindig előkerül, vagy nagyon sokszor előkerül egy kis negatív hangvétel, ugyanis elképzeljük, ahol sok százmillió forintos, sok millió eurós eszközökön hallgat valaki zenét, és tényleg úgy tűnik, hogy csak azért ölt bele komoly, elképesztő összegeket abba a dologba, hogy megmutathassa a barátainak, hogy neki mennyi pénze van, és hogy ő mennyire szereti a zenét. És igazából az, hogy valaki zene szerető-e, én azt leválasztanám az audiofilségről, és még benne lehet ez is, amit az előbb mondtam, tehát valóban lehet egy ilyen iránya, és valóban lehetnek ilyen audiofilek. Alapvetően én ott választanám el, vagy az a hasonlat jutott az eszembe, amikor valaki nagyon szeret vezetni, megkapja az első autóját, jelen esetben ez nálam egy Skoda favorit volt, ami hát finoman szólva sem számít semmilyen szempontból versenyautónak, és annyira szeretek autót vezetni, hogy egyre feljebb és feljebb lépegetek, amíg a végén nyilván ez innentől fogva büdzsé és hozzáállás és technikai szeretet és technikai gígség és kockaságnak is a meglétét feltételezi, építek magamnak versenyautót, egyre jobbakat, egyre gyorsabbakat, és egyre jobb versenyeket nyerek. Valahogy így kell ezt is elképzelni, tehát ott a vezetési élményt, a minél jobb vezetési élményt hajszolja valaki, először a Skoda favorittal, aztán jobb minőségű autókkal, aztán nagyon jó minőségű gyári sportkocsikkal, míg a végén akár teljesen egyedi épített versenyautókkal versenyez. Tehát valami ilyesmit keresnek az audiofilek is, és igazából én azt mondanám, hogy ezek zeneszerető emberek, és aki tényleg nagyon-nagyon sokat költ arra, hogy minél jobb minőségben hallgassa a zenét, azok a legtöbb esetben azt mondják, hogy azt a koncert élményt keresik, azt az élményt keresik, amikor az élő zene, és itt érzek én a saját szempontomból egy kis távolságot ezzel az egésszel kapcsolatban, amikor az élő zenét hallgatják, és meg tudják állapítani, hogy honnan szól a hegedű, honnan szól, most klasszikus zenéről beszélve, de honnan szól a gitár, a dob és az ének, és ezt az élményt keresik otthon, hogy mintha ott lennének előttük fizikailag a zenészek, tehát ha becsukják a szemüket, akkor tényleg olyan legyen, mintha ott állna a szobában a Pink Floyd, és ehhez jönnek utána hozzá azok a dolgok, hogy ezt minél nagyobb színpadra próbálja elképzelni, minél inkább élethűbb legyen a hang, mind a gitár, mind a dob, mind a hegedű, tök mindegy cselló brácsa, és hogy ez még nagyon tiszta is legyen, tehát semmilyen zavaró tényező zúgás zizegés ne legyen, és ezek azért már egy bizonyos szint fölött nagyon-nagyon sokba tudnak kerülni, de ez nem jelenti azt, hogy például nem lehet nagyon olcsón és nagyon jó minőségben zenét élvezni és zenét hallgatni, ami adott esetben nagyon jó hatással van szinte minden másra, tehát például a filmnézésre, és egy jó fülhallgatóval, egy jó fülhallgató erősítővel, és majd mindjárt beszélünk erről a tesztben, sokkal-sokkal nagyobb élmény, akár csak YouTube-ot hallgatni vagy nézni, ami egy audiofil, egy igazi high-end rajongó szemszögéből, és hát lássuk be, egy jó szetten halljuk mi magunk is, borzasztó rosszul szól.
Itt megint egy picit a személyes útról fogunk beszélni, mert hogy nyilván mindenki másképp ismerkedik meg a különféle hangzásvilágokkal, a zenével magával, és nem feltétlenül mindenki válik úgymond függőjévé annak, hogy jobb és jobb hangminőséget kapjon az eszközeitől, de azért általánosságban ez jellemző az emberekre, még akkor is, ha nem nevezik magukat audiofilnek, vagy nem tartják magukat kifejezetten zeneileg és hangzásileg igényesnek, de ha belegondolunk, azért mindig jobb hangot és képminőséget szeretünk például otthon a tévékészülékeinkhez, nem véletlenül vásárolunk azért egy bizonyos idő után már hangszórókat, hangszetteket, adott esetben házi mozirendszerhez hangzást. Pontosan az apró kis nüansznyi különbség mindig az, ami előre hajtja az embert ezeken a technológiai eszközökön, hogy jobbat és jobbat kapjunk, ami igazából egyfajta hozzászokáson alapszik, mert az embernek meg érdemes, legalábbis az én esetemben is ez így volt, egy picit megtanulnia az adott hangot a helyén kezelni. Nyilván az adott ár, az adott lehetőségek és az adott képességek tekintetében, és amikor eljött az ember arra a pontra, hogy már megszokott egy bizonyos minőséget, akkor nyilvánvalóan nem szívesen megy visszább, viszont hogyha egy picit jobbat és picit erősebbet, picit szebbet kap az adott eszközöktől, akkor nyilván mindig egy picit képes előrébb is lépni. Nagyon nagy szerencse egyébként most már a technológiai téren is, illetve a hangzás terén is, hogy például az olcsóbb fülhallgatók között is egyre jobb és jobb hangminőséget kapunk. Főleg hogy az ázsiai országokban, az ázsiai gyártóktól terjednek az úgynevezett IEM-ek, ezek az in-ear monitorok, ezek a kis hallójárat bűlő fülhallgatók, amik egyre érdekesebb és egyre különlegesebb hangzást, egyre jobb hangminőséget biztosítanak. Mondhatni azt, hogy majdnem filléres áron, és ennek most hatalmas trendje van egyébként. Ez volt az egyik első olyan lökés, ami nálam például ezt az audio, nem is az audiofil, de azért az igényesebb audioeszközök iránti érdeklődést felkeltette, hiszen hogyha viszonylag kis összegért, de azért jobb minőséget kapok, mint amit eddig megszoktam, mondjuk adott esetben nagy márkáktól is, akkor számomra érdekesebbé válik a dolog, és ezek az eszközök szép lassan megtanítanak arra, hogy ne érjen be gyengébb minőséggel, és nagyjából itt kezdődik egyébként, mondhatjuk azt, hogy csúnyán kifejezve egy lejtmenet, amikor az ember elkezd mindig egy picit többet, egy picit jobbat várni attól az eszköztől, amit megvásárol, és nagyon-nagyon könnyen el lehet jutni arra a szintre is, még hogyha ilyen olcsó fülhallgatónál kezdünk is, vagy olcsó fülhallgatóknál, hogy egyszer-egyszer azért kilépjünk ebből, és egy bizonyos elvárási szintet próbálunk teljesíteni, és én például még azért viszonylag ennek az elején járok a személyes preferenciáim terén, de azért egy ponton érdemes az embernek elgondolkodni, hogy megpróbál továbbra is a büdzsé vonalon maradni, ahol egyébként egyre több kellemes meglepetés éri, vagy elindul az úgynevezett high-end audio irányába.
Én azt gondolom, hogy bárki lehet audiofil egy 20 dolláros fejhallgatóval, fülhallgatóval, hogyha azt kergeti, hogy minél jobban szóljon, minél inkább azt kapja, amit elvár egy hangkeltő eszköztől, tehát nem feltétlenül az eszközök ára határozza meg. És amire az előbb utaltam magamnál, hogy az élő zenét keresik, a koncertélményt keresik leginkább az audiofilek, ez nálam azért nem igaz, mert én megmondom őszintén, nagyon-nagyon kevés jó koncerten voltam életemben, hozzátartozik ahhoz, hogy az a generációhoz tartozom, de jó ezt kibondani már, hogy a fesztiválokon szocializálódtam, ahol azért a legritkább esetben vannak igazán jó koncertek, sőt, megmondom őszintén, a jó koncertek sosem fesztiválon voltak, és éppen ezért ráadásul elektronikus zenét, hip-hopot, tehát hogy mondjam, csúnyán szólva gépzenét hallgatok leginkább, tehát ebből a szempontból sem tudom kergetni az élőzene varázsát, és közben meg annyira szerencsés helyzetben vagyok, volt alkalmam többször is meghallgatni fél 1 millió eurós rendszereket, és amire utalt is a Peti, hogy meg kell tanulni hallgatni ezeket az eszközöket, nyilván azt már hallom, mondhatjuk ezt, hogy jobban szól egy pár tízezer eurós rendszernél mondjuk egy 1 milliós, de nem tudom megmondani, hogy mennyivel, az pedig végképp nem értem, hogy az árkülönbözet, az megéri-e, és itt jön be az, hogy aki ezt 20-30-50 éve csinálja, és kergeti minden áron a legjobb hangzást, és tegyük félre, hogy koncertélmény, vagy pedig csak szimplán jó zenét akar, és jó hangot akar, akkor mennyit áldoz rá, és meddig megy el, de hogy egyre jobban trenírozza az ember a saját fülét, és ahogy szokták mondani hifisták, a hifi bogály egyre inkább bilizgálja az ember fülét, hogy lehetne ennél a fejhallgatónál egyen jobb, lehetne ennél az erősítőnél egy picit jobb, le kéne cserélni azt a hangszórót, és akkor még nem jutottunk el odáig, hogy a kábelezés, a tápellátás és az összes többi milyen komoly hatásokat tud kelteni, akár ugyanabban a rendszerben, ez szépen-szépen el tudja vinni az ember, és talán ők az igazi audiofilek, akik nem a ketyeréket imádják, hanem a ketyerék által keltett jobb hangzást, a technológia által keltett jobb hangzást, és ezt el lehet kezdeni úgy piciben, ahogy mi kezdtük el, és ugye ez a chi-fi, amire utalt is a Peti, hogy az ázsiai országokból, főleg Kínából egyre komolyabb meglepetések érkeznek, egyelőre még valóban fülhallgatók terén óriási a választék, 10-20-30-50-100 dollártól már egész komoly, nagy cégeket megszégyenítő, akár többszörösébe kerülő eszközöket lehet vásárolni, de most már egyre inkább látjuk azt, hogy erősítőben, fejhallgató erősítőben, és akár rendes hifi erősítőkben is jön ez a szegmens, de nyilván azt a mennyiségű energiát, azt a mennyiségű kutatást, fejlesztést, amit mondjuk egy NAD, amit mondjuk egy DCS, amit mondjuk egy Nagra, és akkor szándékosan olyan márkákat mondok, ami az audiofil világban jól cseng, vagy akár csak a szomszédban a Canor, nagyon nehéz utolérni Ázsiából is. Tehát ezért ezek a cégek hosszú-hosszú évtizedek óta pontosan azt a réteget szolgálják ki, akik hajlandóak azért az icipici, tapasztalatlan fül számára a halhatatlan javításért kifizetni akár óriási összegeket, és ez hallható, és ez igazából működik, és mindegy, hogy analóg, és mindegy, hogy bakelit, és mindegy, hogy CD, vagy akár most a streaming, nagyon-nagyon-nagyon jó minőséget lehet kapni, nagyon-nagyon racionális büdzsével, nagyon komoly utánajárással és sok-sok olvasással. Ha valaki ki szeretné próbálni azt, hogy milyen jobb minőségben zenét hallgatni, ez tud lenni az elején egy kifejezetten kellemes és olcsó játék, sok-sok olvasással, tesztekkel, stb., de aztán később, hogyha valaki ebbe belecsúszik, a lejtmenetbe, ahogy a Peti mondta, akkor bizony-bizony nagyon-nagyon sokszor elszalad a ló, de ez ugyanolyan, mint mondjuk bármilyen versenysport, legyen az az említett autósport, a végén az épített versenyautó biztos, hogy nem annyiba kerül, mint bármilyen utcai sportkocsi.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Lassan meg fogjuk tanulni a Vivo számozását is, ugye autóknál és egyéb márkáknál már tudjuk azt, hogy melyik betű, melyik számmal kombinálva és hány darab számmal a betűutás, stb. Melyik kategóriát jelenti, de az biztos, hogy a most nálunk lévő Vivo V55G, ez a V50 széria, pontosabban a V széria, aminek az 50-es a legújabb modellje, ez valahol a közép-felső kategóriában játszik, és személy szerint azt gondolom, hogy ez egy nagyon csinos telefon, mint ahogy ezt a bevezetőben is elmondtam, igazából hosszú-hosszú ideje az egyik első olyan kameraszigett megoldás, még egyszer szeretném jelezni, értem, hogy ezzel el lehet adni a telefont, hogy borzasztó nagy és hatásvadász kameraszigeteket gyártunk, Zeiss és egyéb feliratokkal a telefonok hátuljára, én személy szerint köszönöm, nem kérem, így is meg lehet csinálni, mint ahogy a V55G csinálja, hogy egy egészen szofisztikált, legalábbis mai trendekhez mértem mindenképpen visszafogott megoldással, úgy néz ki, mint egy ilyen kis kamerás okos csengő, egy ilyen mini kamerás okos csengő, mégis megkapjuk azt a kamerarendszert, amiről majd mindjárt beszélünk, hogy igazából elég-elég jól sikerült, és ehhez egy nagyon csinos, nagyon kecses, nagyon vékony házat, ugye nagy trükköt a nagy kijelzővel az elején, és a fémházzal most már nagyon nehéz olyan dizájnt gyártani, amivel tényleg kitűnünk a tömegből, de egy nagyon jól összelakott, nagyon-nagyon kerek ez az egész V55G, úgyhogy nézzük is meg kicsit belülről, hogy mi az, amit kapunk a pénzünkért.
Nekem a formavilág egy abszolút átlagosnak számító dizájnt kapott, és ehhez képest, ami számomra szimpatikus volt, az a lilás és nagyon-nagyon picit, de tényleg csak nagyon-nagyon picit vöröses árnyalat közt és színi játszó hárlap az, ami megtetszett, és ezt a fajta játékosságot a színekkel én mindig is nagyon kedveltem, és nagyon sok gyártónál megértem, hogy ha valamit végre tudnak úgy hozzátenni a dizájnhoz, ami nem ezt az unalmas szürke-fekete-fehér hagyományos színvilágot és megjelenést adja vissza, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen pluszpont jár a Vivónak. Ez előlapon persze továbbra is csak egy marha nagy kijelzőt fogunk találni. Jelen esetben egy 6,77 colos, teljesen kategória átlagnak tekinthető kijelző mérettel rendelkező megjelenítőt kapunk. HDR 10 plusz támogatással, nyilván egy AMOLED panelről beszélgetünk 120 Hz-es képfrissítési rátával, és ezzel együtt ugye nyilván egy Diamond Shield nevezetű védelemmel, ami nem a Gorilla Glass, tehát nem a leghíresebb, legnevesebb védelem, de gyakorlatilag itt is elmondhatjuk, hogy fokozottan karcsal az előlap. Mindez alatt megtaláljuk a Qualcomm középkategóriás chipsetjét, a Snapdragon 7 Gen 3-ast, ami egy 4 nanométeres chipset, Android 15 alapú operációs rendszer kapunk továbbra is, ugye ez a FunTouch névre hallgató operációs rendszer, amiről beszélgetünk
voltunk a Vivo esetében, és a nagy tesónál, a V200 Pro-nál mi ezt abszolút szerettük, mert egészen jól ötvözi az Android rendszerekre gyárilag jellemző puritánságot, tehát ezt a nem túl csicsázott, nem túl színesített, és nem minden ikont valamilyen szivárvány színben játszó és 600 féle animációval felturbózott felületet, azzal a testre szabhatósággal, ami pont egyébként a gyári androidokból, a minimalista android rendszerekből sokszor hiányzik. A Vivo felülete nagyon jól testre szabható, nagyon sokféleképpen. Akár tényleg átalakíthatjuk az általam leírt nagyon-nagyon színes szagos verzióra is, de annak, aki nem szereti ezeket a fajta a túl tolt design elemeket, azoknak tökéletesen jó választás lehet. Operációs rendszer szempontjából is a V50. Teljesen jól eltalálták azt az egyensúlyt. A Fantach szerintem ez egyik legjobb ötvözete annak a jelenleg kapható távol-keletről érkező komplex Android rendszereknek és a nyugatlon jelenleg divatos, egyszerű felületeknek.
És ha már említett a Peti ezt a Qualcomm processzort, akkor sok tesztben fanyalognak arról, vagy legalábbis szóba kerül, hogy ugyanaz a processzor van az előző generációban, a V40-ben, sőt az előző előttiben is a V30-ban. Nekem személy szerint ezzel nem sok bajom van, valóban lehetne ezen fejleszteni, pláne, hogy a V50 jóval drágábbra sikeredett, mint a V40, azért ezt mondjuk el, vastagabb, jóval vastagabb az árcédula, de igazából magán a hardware-en nem látszik, és amúgy meg kapunk többet a pénzünkért hardware-esen is, hiszen most már 12 gigaramot és fél terabájtnyi háttértárat kap a legkisebb V50 5G is, tehát mégiscsak többet kapunk a pénzünkért, de valóban három generáció óta ugyanaz a szíve, ugyanaz a lelke ennek a készüléknek, sőt, ugye azt is meg kell említenünk, hogy az előző generációhoz képest egy picit csökkent a felbontás a kijelzőnek, ami megint olyan, hogy nem fogjuk észrevenni. Ellentétben abszolút észre tudjuk azt venni, hogy ebbe a vékony, kecses, tényleg lilás-vöröses, egyáltalán nem férfiatlan, de valóban nem egy maszkulin, hardcore, chopperes szín, de egyáltalán nem férfiatlan színű készülékházva, egy 6000 milliamperes aksi van, ami azt jelenti, hogy normál használat mellett, most a Peti nem figyel, mert ő nem normál használat mellett nagyjából 3 napot is ki tudunk bírni azért a V50-nel, ami egyáltalán nem rossz, és az összes többi specifikáció is igazolja azt, többek között a kamera rendszer is, hogy azért, mint ahogy az elején mondtuk, ez egy felső középkategóriás készülék.
És ha már a kamerákról beszélgettünk, akkor mindenképpen ugye meg kell említenünk, hogy középkategória révén nem kapunk dedikált telefotólencsét, tehát azért ilyen téren az emelt ár egy picit azért még mindig mondhatjuk azt, hogy véleményes, de ettől függetlenül a két objektív, amit itt találunk, egy 50 megapixeles érzékelő lapkához csatlakozik, Zeiss lencséket találunk mindkét esetben, tehát minden nagy látószögön, mint pedig a normál fő kamera előtt. Még az előlepi kamerát is 50 megapixelesre alkották meg, csak azért is, hogy egyszerű legyen megjegyezni, legalábbis számomra ez mindenképpen egy ilyen nagyon nagy pozitívum volt. A felbontás nyilván nem az elsőleges dolog akkor, hogyha nincs hozzá egy jó hardware és egy jó szoftveres támogatás. A Vivo V50 esetében szerencsére nem spóroltak ezen sem. A gyári szoftvert is teljesen jól használható. 12,5 megapixeles felbontásban fotóznak általában ezek a fényképezőgépek, ha csak nem állítjuk be manuális módban azt, hogy direkt nagy méretben készítsenek fotókat, de az átlagolással együtt egyébként egy abszolút jól használható fényképező rendszert kapunk itt. A nappali képek esetében is este is kifejezetten jó a színminőség, nincs erőteljes torzulás egyik esetben sem, tehát még rossz fényviszonyok között is kellemes az, amit kihoz ez a kamera saját magából. Nyilván az éjszakai fotók azért már egy picit zajosabbak, de azért még itt is egy egészen jó zajszűrést tud a fő kamera legalábbis mindenképpen összehozni. Az ultraszéles kameránál már azért én érzem azt, hogy itt még mindig csak nyilván a közép kategóriában vagyunk. Ott azért az éjszakai fotókkal már megjúlik egy picit jobban a szoftvernek a baja. Ettől függetlenül teljesen használható, tehát félreértés ne essék. Nem tragikus a helyzet, és mit sem is nevezném rossznak. Szimplán csak teljesen átlagos éjszakai módnak. Viszont ami nagyon szerencsés, nagyon kellemes dolog, az az, hogy az ultraszéles kamera is rendelkezik autofókusszal, sőt igazából mindhárom, tehát az előlapi kamera is, és az ultraszélest ennek köszönhetően tudjuk majd makrofotózásra is használni. 2-3 cm-es távolságból már egészen jó fényképeket össze tudunk hozni, viszont nyilván telefotóval az az előnyünk meg lenne, hogy egy jobb mélységet tudunk adni ezeknek a képeknek, tehát nem fog semmi leugrani a képről, nem nincs az az érzésünk, hogy leugrik majd a képről az, amit készítettünk, de ettől függetlenül egy decens, normál, nagy látószögű és makró felvételekre is képes kamerarendszert kapunk, ami éjszaka sem vérez el, és abszolút használhatóak a végeredmények is. Videók szempontjából pedig nyilván szintén kategóriáról beszélgethetünk, 4K a maximum felbontása a videós teljesítménynek, 60 képkockáról viszont le kell mondanunk, pontosan ugye amiatt, mert a Snapdragon 7 Gen 3 azért nem feltétlenül a legerősebb lapakészlet, és hát ez már azért a határa lenne annak a chipsetnek, amit itt találunk, úgyhogy 30 képkockával tud 4K-ba rögzíteni, de nyilván ugye Full HD-ban azért már megkapjuk a 60-as sebességet is, úgyhogy ezen a téren nincs kiugróan nagy teljesítmény, a színek helyesek, egészen jó minőségű képeket és videókat tudunk összeolni a teljes rendszerrel. Egy teljesen jó kategória átlagot hoz a Vivo, abból is inkább a jobb fajta felé billenti a mérleget.
Nekem nagyon furcsa, hogy most az utóbbi időben ezt beszéltük a Petivel is, és talán már itt is volt nálunk szó róla a műsorban, hogy az új megapixel háború az a gyors töltés, hogy ki mennyire tud gyorsan tölteni, és ugye most már notebookokat megszégyenítő 100-120 wattos töltéseket pakolnak bele a telefonokba, hát a Vivo sem kivétel ebből a szempontból. 90 watttal tudnánk tölteni a V55G-t, hogyha lenne a dobozban az a töltő, ami tudja ezt a 90 wattos töltést. Nagyon fintorogunk nem kell, mert azért az 55 wattos standard töltés, amit bármilyen más erre képes töltővel el tudunk kérni, az mindenképpen bőséggel elegendő, de hogy egy kicsit úgy érzem, hogy olyan vagyok, mint a király, amikor jöttek hozzá és hoztam is ajándékot, meg nem is, hogy tudjuk 90 watttal tölteni a telefon, ha megvesszük a külön megvásárolható erre specializálódott 90 wattos Vivo töltőt, de mindegy tudja, és mindegy, mert a Vivo így fölírhatja mindenféle specifikáció listába, hogy 90 wattal vagyunk képesek tölteni a telefont. Mondom, most ez az új pixel háború, hogy ki hány wattal tölt, és vezetékkel vagy vezeték nélkül. Ha már itt tartunk, vezeték nélküli töltés nincs. Igazából, hogyha azt nézzük, akkor őszintén mondva azt várom, hogy ősszel, pár hónap múlva, amikor egy kicsit mérséklődik a V55G3-ra, akkor abszolút a helyére fog kerülni ez a telefon. Most még egy kicsit karcos az az árcédula, amit hozzágombolt a V50-hez a Vivo. Nem vészes, csak éppenséggel egy nagyon-nagyon-nagyon kemény piacon és piaci versenyhelyzetben kell a Vivo 55G-nek helyt állnia, ahol nagyon sok a szereplő, és akár pár tízezer forinttal olcsóbban is megkapjuk a nagyon hasonló teljesítményt. De minden esetre egy nagyon jól sikerül, nagyon szép, nagyon jó anyaghasználatú, jó minőségű, a tudását abszolút igazoló, tehát ebben a kategóriában tud mindent a Vivo V50, amit tudnia kell. Mondom, ha egy picit majd mérséklődik össze az ára a szolgáltatóknál az őszi akciókban, akkor pedig abszolút a helyére fog kerülni a V55G. Mi örültünk, hogy itt volt, de hát ez az egy óra hamar elrepül. Most sincs ez másképp, de természetesen a www.ifater.net oldalon, a Blue Sky platformon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, leginkább shorts videókkal, itt pedig hangban, legközelebb egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva újra itt vagyunk.
Addig pedig mindenkinek további jó, lidarmentes fotózást kívánunk, és természetesen nagyon jó rádióhallgatást. Szevasztok!
Sziasztok!